Köszöntöm az adó infohallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Végvári Tamás, az RSM adóüzletágának vezető tanácsadója. Témánk a szakképzéshez kapcsolódik. 2023. július 1-től a szakképzési törvény tovább egyszerűsítette a saját munkavállaló képzésének szabályait, szocho, illetve adókedvezményekkel, munkajogi, valamint adminisztratív könnyítéssel is támogatja azokat a foglalkoztatókat, amelyek képzőhelyként is regisztrálnak. Mit kell tudni a hazai szakképzési rendszerről, hogyan épül ez fel?
Onnan kezdeném, hogy az elmúlt években kialakított és a mostani változásokkal átalakított jogszabályi keretek komoly lehetőséget jelentenek a cégek számára, hogy saját kézbe vegyék a munkaerő utánpótlást és a már meglévő munkaerő képzését. Az első verzió talán a közismertebb, hiszen a munkaerő utánpótlás keretében kerül sor a tanulók foglalkoztatására tanulószerződés keretében, vagy felsőoktatásban résztvevők hallgatók foglalkoztatására hallgatói munkaszerződéssel. Ezen felül lehetőség van a meglévő munkavállaló képzésére is, szakképzési munkaszerződés keretében, és jelen témánkat is ugye ez képezi, ez a speciális lehetőség. A most említett jogszabályi változások célja egyrészt a két rendszerre vonatkozó szabályozás egységesítése volt, tehát a tanulókra és a hallgatókra, valamint a munkavállalókra vonatkozó szabályok egységesítése. Másrészt ezen saját munkavállalók képzésére vonatkozó rendelkezések átalakítása a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével. A július 1-jét megelőző szabályok értelmezése sokszor ellentétes álláspontokra vezetett, illetve egyes adókedvezmények igénybevételéhez különböző feltételek kapcsolódtak. Például bizonyos adókedvezmények igénybevételéhez nem volt szükség arra, hogy a társaság duális képzőhelyként regisztrálva legyen, más kedvezmények igénybevételéhez ez szükséges volt. Ezen új szabályozás alapján egységesen szükséges az adókedvezmények igénybevételéhez a regisztráció. A képzés ennek hiányában is végezhető, de akkor nem társul hozzá adókedvezmény.
Pontosan milyen lépéseket kell tennie egy cégnek, hogy képezhesse a saját munkavállalóit, és milyen költségek merülnek fel?
Az oktatás azt követően kezdhető meg egy társaságnál, hogy a területi illetékes kamara nyilvántartásba vette az előbb már említett duális képzőhelyként, és megkötésre kerülnek a munkavállalókkal a szakképzési munkaszerződések. Ez a két alapvető feltétel. Ha megvizsgáljuk, hogy duális képzőhelyként történő nyilvántartásba vételhez milyen feltételek kapcsolódnak, akkor azt látjuk, hogy egyrészt olyan gazdasági társaságot lehet duális képzőhelyként nyilvántartásba venni, amely társaságnál az oktatás megszervezése biztosított, továbbá foglalkoztat meghatározott végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező személyt, illetve ahhoz az ágazathoz, amelyhez kapcsolóan oktatást kíván végezni, ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez maga a cég. Illetve van még egy további feltétel is, hogy egy minőségirányítási rendszert is kell működtetnie. Ha ezeknek a feltételeknek mind megfelel, akkor a duális képzőhelyként történő regisztráció megtörténik. Ezt követően szükséges még egy képzési programnak az összeállítása, ugyanis a szakmai képzés a felnőtt képzési törvény szerint egy képzési program alapján folyik. Ebben a képzési programban kell meghatározni a képzésnek az adott társaság, mint duális képzőhely és a szakképző intézmény, tehát egy iskola közötti megosztását. Röviden arra kell gondolni, hogy egy ilyen képzés, egy ilyen oktatás az egyrészt áll elméleti képzésből, másrészt gyakorlati képzésből. A gyakorlati képzés az értelemszerűen az adott cégnél folyik, az elméleti képzést azt pedig felosztatják, hogy a szakképző intézményben, tehát az iskolában folyik, vagy a cégnél folyik, vagy pedig felosztják egymás között, hogy ezt részben itt, részben ott történik. Ha megtörtént ugye ennek a képzési programnak is a kialakítása, amit ugye a szakképző intézménnyel együtt végez el a társaság, akkor még fontos, hogy a szakképző intézmény a munkavállalókkal felnőtt képzési szerződést is kell, hogy kössön. Röviden ezek azok a követelmények, amik szükségesek ahhoz, hogy így el lehessen indulni ezzel a lehetőséggel. Látható, hogy azért itt adminisztrációs költségek, új munkaerő felvételének költsége is felmerül, Tehát azért ehhez kapcsolódóan olyan költségek merülnek fel, amikkel mindenképpen kalkulálni kell, és ehhez viszonyítottan lehet már ugye azt megbecsülni vagy kalkulálni, hogy az igénybe vető adókedvezmények ezt milyen mértékben ellensúlyozzák ezeket a költségeket, de azért amint a későbbiekben látni fogjuk, annyira széles körűek az adókedvezmények, amik ehhez kapcsolódnak, hogy mindenképpen megéri őket igénybe venni.
Mégis, hogyha ezeket a szempontokat nézzük, akkor kinek éri meg, hogy éljen ezzel a lehetőséggel? Milyen iparágak jöhetnek leginkább szóba?
Mivel alapvetően felmerülnek ugye költségek is az előbb említettek alapján, tehát értelemszerűen minél nagyobb a foglalkoztatotti létszám, minél több munkavállalót tudnak egy képzésbe bevonni, annál nagyobb az igénybe vehető adókedvezmény, tehát a nagyobb foglalkoztatóknak éri meg elsősorban ez, de természetesen a kisebb létszámot foglalkoztató munkavállaló esetében is megérheti. Ehhez részletes kalkulációkat kell elvégezni, viszont szinte minden iparágat érinthet. A jogszabályban részletesen fel van sorolva, hogy az élelmiszeripartól kezdve mezőgazdaság, oktatás, bányászat, egészségügy, elektronika, turizmus, vendéglátás, tehát nagyon széles körű az az iparág, amit ugye ez érint, így szinte minden társaság előtt ilyen szempontból nyitva áll ez a lehetőség.
Csak társaságok tudják igénybe venni az adókedvezményeket?
Nem, egyéni vállalkozók is igénybe tudják venni az adókedvezményeket, így egy ilyen szempontból is nagyon széles körű lehetőségről van szó.
Számos adókedvezmény társul ahhoz, hogyha valaki munkavégzés mellett még képzi is a dolgozóit, melyek a legjelentősebb adókedvezmények?
A legjelentősebb adókedvezmény az a szociális hozzájárulásból érvényesíthető adókedvezmény. Ez azért különleges, mert egyrészt nem csak annyi kedvezmény érvényesíthető, amennyi fizetendő adókötelezettsége van e körben a társaságnak, hanem adóvisszatérítés keretében is érvényesíthető. Tehát, hogyha több kedvezménye merül fel, mint amennyi adókötelezettség, akkor még a költségvetésből igényelhet vissza pénzt, így e körben ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség. Sőt, olyan gazdálkodó is érvényesítheti ezt a kedvezményt, akinek egyébként nincs is szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége. Ő értelemszerűen teljes körben, vagy teljes összegben ezt visszaigénylés keretében érvényesítheti. Sőt, még hogyha a bizonyos feltételek fennállnak, akkor a sikeres vizsga esetén, ami ugye a képzés végén történik, még az egész adókedvezmény plusz 20%-a is érvényesíthető. Így mindenképpen ez a szociális hozzájárulási adókedvezmény a legjelentősebb adókedvezmény.
Hogyan kell egyébként kikalkulálni a szoció kedvezményt?
A kalkuláció egy viszonylag bonyolult képlet alapján történik. Ha leegyszerűsítve akarom megfogalmazni, akkor alapvetően arra az időszakra jár a kedvezmény, amit ezen a duális képzőhelyen, tehát a társaságnál oktatással tölt a munkavállaló. A kedvezmény alapjának a meghatározása is bonyolult, ott alapvetően egy arányosított önköltség számításból kell kiindulni, az önköltséget a jogszabályok határozzák meg, és ezt kell az adott szakmai szorzóval és évfolyam szorzóval még megszorozni. A szakma szorzó ugye az adott tevékenységtől függ, tehát hogy ez esetleg egészségügyi vagy turizmus vendéglátás körébe tartozó oktatás. Az évfolyam szorzó pedig most egységesítésre került, ez minden szakma tekintetében egy egyes szorzó, itt a július 1-ét megelőző szabályozás tekintetében volt eltérés, hogy eltérő szorzó számot kellett alkalmazni az oktatás első, illetve további éveiben, ezt most egységesítették. Ez is egyfajta adminisztrációs könnyebbség. Ezen kívül még az adókedvezmény érvényesítése során érdemes figyelni arra, hogy olyan időszakokra is érvényesíthető, amikor az adott munkavállaló szabadságon vagy betegszabadságon van, de egyébként, hogyha nem ott lenne, akkor képzéssel tölteni részben az idejét. Illetve arra mindenképpen figyelni kell, hogy olyan esetekben nem vehető igénybe az adókedvezmény, amikor munkabérre nem jogosult az adott munkavállaló, vagy pedig mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Összefoglalva azt kell mondani a kalkuláció kapcsán, hogy nagyon érdemes rá figyelni, mert érdemes a lehető legmagasabb összegben igénybe venni, ugyanakkor azokra is tekintettel kell lenni, hogy milyen kizáró körülmények vannak e körben.
Milyen további adókedvezmények vannak?
Ezen legjelentősebb adókedvezményen túl egyrészt még a szociális hozzájárulási adó is tartalmaz egy mentességet. Ebben az esetben ugyanis az a szabály érvényesül, hogy a szakképzési munkaszerződésben meg kell határozni egy bért, és ez a bér havi 168 ezer forintig mentesül a szociális hozzájárulási adó alól, tehát ez még az előbb említett kedvezményen felül értendő. Továbbá ez az összeg, ez mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól is, illetve a társasági adótörvény is tartalmaz ehhez kapcsolódó adókedvezményt. Röviden összefoglalva, úgy szabályozza a társasági adótörvény, hogy személyenként és havonta az adó év első napján érvényes minimálbér 24%-ával még lehet csökkenteni a társasági adóalapot. Tehát röviden ez a széleskörű adókedvezmény a képzést illetően.
Pontosan hogyan lett kedvezőbb munkajogi szempontból a saját munkavállalók képzése?
Itt visszakanyarodnék ahhoz, hogy 2023. július 1-ét megelőzően az volt a szabályozás, hogy az adott munkavállalónak a meglévő munkaszerződését módosították úgy, hogy az a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit is tartalmazta. Tehát egy szerződésben szabályozták a két jogviszonyt. Ez olyan szempontból volt nehézség, hogy a szakképzési jogviszonytól el kell határolni a munkaviszonyt bizonyos szempontból. Például a rendkívüli munkavégzés a szakképzéshez kapcsolódóan nem rendelhető el, a munkaviszonyhoz kapcsolódóan azonban értelemszerűen nem tiltott. De onnantól kezdve, hogy ezt egy szerződésben, egy szerződés tartalmazta mind a munkaszerződést, mind a szakképzési szerződés elemeit, így rendkívül nehéz volt annak szabályozása, hogy hogyan és milyen időtartamban rendelhető el az adott munkavállalónak rendkívüli munkavégzés.
A folyamatban lévő képzéseket egyébként hogyan érintik a nyáron elfogadott változások? Nyilván ugye vannak, akik már ebben a rendszerben működnek.
Az a munkáltató, aki ugye már július 1-én folyamatban, kinél július 1-én már folyamatban volt egy ilyen jellegű képzés, neki könnyebbséget biztosít ugye a jogszabály, ugyanis azt mondja, hogy ők december 31-ig, tehát 2023. december 31-ig a korábbi szabályok szerint folytathatják a képzésüket, ugyanis a jogszabálymódosítás kimondta, hogy a július 1-e előtt módosított munkaszerződések, tehát amit az előbb említettem, hogy ahol még egy szerződés tartalmazta a munka, jogviszony meg a szakképzési jogviszony elemeit, hogy ezek a módosított munkaszerződések év végéig szakképzési munkaszerződésnek is minősülnek, az adott munkáltató pedig duális képzőhelynek is minősül. Tehát aki július 1-e után kezdi meg a képzését, neki már külön szakképzési munkaszerződést kell kötnie, és duális képzőhelyként regisztrálnia kell, ha igénybe akarja venni az adókedvezményeket. Aki viszont ugye július 1-e előtt kezdte meg, és július 1-e már folyamatban egy ilyen képzés, annak az új kötelezettségeknek még évvégéig nem kell eleget tennie.
A jogszabályváltozások kapcsán melyek a legfontosabb időpontok, amelyekre érdemes, illetve kell is odafigyelni?
Egyik legfontosabb az előbb említett 2023. július 1-i időpont, ugyanis ahogy említettem, az ezt megelőzően elkezdett képzéseket változatlan feltételekkel lehet évvégéig folytatni, az ezt követően megkezdett képzéseket viszont már az új szabályok figyelembevételével kell megkezdeni, illetve egy hónappal később, 2023. augusztus 1-ével lépett hatályba a szociális hozzájárulási adótörvény adókedvezmény kalkulációjára vonatkozó új szabály, amit már az előzőekben érintettünk. Így arra is érdemes mindenképpen figyelemmel lenni, hogy ez egy hónappal később lépett hatályban, és akkortól kell alkalmazni.
Ki ellenőrzi a feltételek betartását?
Egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes kamarája végzi ugye a duális képzőhelyként történő nyilvántartásba vételt, ahogy ezt már érintettük. Ebből következően az ellenőrzést is a kamara végzi. Gyakorlatilag itt arra kell gondolni, hogy a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartását ellenőrzi a kamara. Az adókedvezmények jogszerű igénybevételének ellenőrzését pedig természetesen az adóhatóság folytatja le.
Hogyha összességében nézzük, akkor mi lehetett a jogalkotó szándéka? Tehát ugye nyilván van erős piaci igény a szakképzett munkaerő iránt, és az is nyilvánvaló, hogy azok a munkahelyek, ahol ott a gyakorlati tudás, meg ahol már alkalmazzák a gyakorlati tudást, talán ők tudnak a legjobb képzőhelyekké is válni, tehát picikét az, hogy fellendítsék a szakképzést, vagy egy újabb presztist adjanak a szakképzésnek?
Én úgy látom, hogy a legfőbb célja a jogalkotónak talán az lehetett, hogy vonzóvá tegye az adott munkahelyet az új munkaerő toborzása, bevonzása szempontjából. Másrészt a meglévő munkavállalók megtartása is egy kiemelt szempont lehetett itt a szabályozás kialakítása során, ugyanis itt azt kell látni, hogy alapvetően munkaidőben végzik ezek a munkavállalók a képzésüket, tehát ha úgy tetszik, akkor értelemszerűen kevesebbet kell a munkavégzéssel foglalkozniuk, tanulhatnak, képezhetik magukat, ezt a munkáltató költségére tehetik meg, ráadásul az említett adókedvezményekre figyelemmel, még az elérhető nettó jövedelmük is ebben az időszakban érezhetően magasabb lesz, tehát egy olyan konstrukció került kialakításra, így ami mindkét félnek, mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak rendkívül eredményes. És ennek következtében kialakulhat egy hosszabb távú együttműködés a munkavállaló és a munkáltató között.
Hogyha a korábbi időszakot nézzük, akkor melyik irányba tett olyan pótlólagos lépéseket a kormányzat? Kifelé tette leginkább azokat a jogi lépéseket, kedvezményeket, adókedvezményeket a munkáltatók felé, vagy pedig a munkavállalók felé annak érdekében, hogy fellendítse a szakképzést? Mert ugye korábban is kaptak munkáltatók adókedvezményt, akkor, hogyha képzési rendszert is fönntartottak, most elsősorban a munkavállalók felé tett lépéseket a jogalkotó?
Részben igen, illetve a munkáltatók felé olyan lépéseket tett, amik azért jóval megkönnyítik azt, hogy igénybe vessék ezeket a kedvezményeket. Tehát, hogyha nem is mindig az adott kedvezmény összege került megnövelésre, de az egész jogszabályi környezet úgy került kialakításra, hogy ezt sokkal könnyebben igénybe vegyék. A július 1-ét megelőző jogszabályok értelmezése sokszor eltérő álláspontra vezetett, eltérő hatósági értelmezések is megjelentek, így értelemszerűen kevésbé vonzó egy munkáltató számára, hogyha nagyon pont mondjuk az említett költségek is megnövekednek, hogyha több tanácsadó céget kell igénybe venni, hogy pontosan mi a jogszabály értelmezése, ezt hogy kell igénybe venni. Illetve itt a már előzőkben említett munkajogi szempontok is szerepet játszottak, ugyanis sok munkáltatónál értelemszerűen ugye a rendkívüli munkavégzés elrendelése az nem megkerülhető. Munkaidőkeretben dolgoznak a dolgozók egy része, és erre tekintettel került egy sokkal egyszerűbb szabályozás kialakításra. Tehát úgy fogalmaznék, hogy, és egyébként ez nyilvánvalóan a közvetve a munkavállalók érdekét is szolgálja, hogyha többen tudnak, vagy könnyebben tudnak részt venni egy ilyen oktatásban.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Végvári Tamás, az RSM adóüzletágának vezető tanácsadója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.